No. Szóval 18. Zsoltár. Hogyha itt voltál velünk a Sámuel könyvének tanulmányozásánál, ami x éve volt, fogalmam nincs, akkor emlékszel, hogy ez a Zsoltár szinte szóról-szóra megegyezik a második Sámuel 22. fejezetével. Azaz a könyv, illetve könyvek, az 1 Sámuel és 2 Sámuel, ami Dávid életével foglalkozik. És Dávid életének a vége felé írja le ezt a Zsoltárt, ott a Sámuel könyve. Nem biztos, hogy az élete végén írta, ebben nem vagyunk biztosak, de lehet. Ez egy győzelmi ének, ahogy a Zsoltár neve mondja. És ahogy Dávid életét kísértük akkor láttuk, hogy hányszor került kutyaszorítóba. Hányszor került hát elég rázos helyzetbe, üldözésbe, amikor Saul elől menekült, vagy bujkált valamelyik barlangban. Még királyként is átélte, amikor az Absalom nevű fia lázadt ellen, és el kellett menekülnie. Akár mások, akár a saját döntéseiből, néha nagyon szorult helyzetbe került Dávid. De Isten mindezekből a nehézségekből kimentette. És Dávid ezt a Zsoltárt ennek a dicsőségnek szenteli, hogy erről bizonságot tegyen, hogy Isten engem kimentett minden nehézségből. Hányszor éreztük már mi is magunkat olyan helyzetben, amikor azt gondoltuk, hogy na, ebből nincs kiút. Amikor úgy éreztük, hogy hát itt a vég, hogy erre nincs megoldás. Ez a helyzet, ez megoldhatatlan. Én emlékszem, hogy volt pár éjszaka, amit így vergődtem át, hogy mi lesz holnap, mintha nem lenne több nap a világon, és másnap reggel fölkelt a nap, Isten kegyelme megújult, és évekkel később ma itt ülök, mi mind itt ülünk, és Isten azokból a nehézségekből, amiből azt gondoltuk, hogy nincs kimenekülés, kimenekített, kivett, továbbvitt, és Isten most is, ha most vagy ilyen helyzetben, akkor ebből is Isten tovább fog vinni. Dávid visszafelé néz, és látja azokat a győzelmeket, azokat a dolgokat, amiben Isten győzelmet szerzett az életében, és erről szól ez a dal. Mondhatnánk, hogy ez az egész életének az összefoglalása, amit megélt Istennel, ahogy az élethez viszonyult. Én már mondtam nektek ezt, és lehet, hogy emlékszel rá, hogy az, ahogy élünk, az csak 10%-ban függ a körülményeinktől. És 90%-ban attól függ, hogy hogyan viszonyulunk ezekhez a körülményekhez. Hogy hogyan viszonyulunk az élethez. Mi sokszor megcseréljük, azt gondolnánk, hogy hát nagyrészt attól függ az életem, hogy milyenek a körülményeim, hogy a dolgaim hogyan alakulnak, de ez igazából nem ettől függ. Lehetünk akár nagy nehézségben, lehetünk akár nagy sikerekben, igazából az életünk minősége attól függ, hogy hogyan viszonyulunk a körülményeinkhez, hogy hogyan éljük meg az Istennel való kapcsolat függvényében ezeket a körülményeket. Nem attól lesz egy ember élete sikeres vagy győztes, hogy minden sikerül, és minden úgy alakul, ahogy ő szeretné. Ebben a Zsoltárban látunk egy nagyon jó példát arra, hogy Dávid hogyan bízott Istenben. És emlékeztek, mondtam már nektek, hogy a Zsoltárok könyvének egyik fő témája ez. És tanít minket Isten ezeken keresztül, hogy bízunk Istenben. Na, nézzük meg az elejét. A karmesternek, Dávidé, az Úr szolgájáé, aki akkor mondta el ennek az éneknek a szavait az Úrnak, amikor valamennyi ellensége hatalmából és Saul kezéből kimentette őt az Úr. Ezt mondta. Szeretlek, Uram, erősségem. Az Úr az én kőszálam, váram és megmentőm. Istenem, kősziklám, nála keresek oltalmat, pajzsom, hatalmas szabadítom, fellegváram. Dávid így kezdi ezt a Zsoltárt, hogy elmondja hogy Istennek, hogy mennyire szereti őt, és hogy kinek tartja őt. Isten neveit. Kősziklám, váram, megmentőm, Istenem, kősziklám, pajzsom, hatalmas szabadítom, fellegvárom. Némelyik szinoníma is. Így könnyű elolvasni ezt a két verset, nem? Így nem tudom, mennyi ideig tartott, pár másodpercig, amíg ezeket így felsoroltam. Isten azon nevei ezek, amiket Dávid megtanult ezekben a rázós helyzetekben. Ők ezt nem csak úgy leírta, hanem ezeket éveken keresztül tanulta, hogy azokat a nehézségeket átélte Istennel. Ezeket a dolgokat azokban a nehézségekben tanulta meg, amikor bujkált, amikor menekült, hogy Uram, te vagy az én váram, te vagy az én pajzsom, te vagy az én szabadítom. Olyan érdekes, hogy Isten neveit a harcokban tanuljuk meg. A nehézségeken keresztül tanuljuk meg Isten neveit. Nem könyvben olvassuk el, hogy hát igen, most már tudom, megjegyeztem, itt van a fejemben. Mert akkor csak azt tudnánk, hogy Isten egy kőszikla, Isten egy pajzs, Isten egy fellegvár. De Dávid nem ezt mondja, hanem Isten az én pajzsom, Isten az én váram, Isten az én kősziklám. Ő az én Istenem. Én szeretlek, Uram. És ez mind mindez vagy nekem. Ez nem csak egy teológiai ismeret, mert meghallgattunk egy jó tanítást erről. Ez az, amit megtanulunk az életben Istenről. Az Úrhoz kiáltok, 4. vers, aki dicséretre méltó, és megszabadulok ellenségeimtől. Az Úrhoz kiáltok, nem egyszer. Dávidtól láttuk, hogy ő ezt folyamatosan teszi. Szinte minden Zsoltár erről szól. Uram, én hozzád kiáltok, aki dicséretre méltó, és megszabadulok ellenségeimtől. Ez lehetne Dávid életének a motto verse, amit itt olvasunk, a 4. vers. Én az Úrhoz kiáltok, mert ő dicséretre méltó, és ő megszabadít engem. Nézd meg, hogy folytatja. Körülvettek a halál kötelei, a pusztító áradat rettent engem, a sír kötelei fonódtak rám, a halál csapdái meredtek rám. Ez azért nem hangzik túl rózsásan. Dávid azért olyan költői szavakat is használ, ugye jó forgatta a szót, de azért úgy átjön, hogy ezek komoly helyzetek voltak. Azt mondja, hogy a halál kötelei körülvettek, a pusztító áradat rettent engem, a sír kötelei fonódtak rám. Sok szenvedésben találta magát Dávid. Sok küzdelemben találta magát. Ott volt csapdákban, amikor kötelek vették körül, amikor áradat sötörte volna el, amikor örvény vette őt körül. Ezek lehettek testi, lelki, érzelmi próbák. És nem tudom, persze mindannyian ismerjük ezeket. Mi az, amire ilyenkor gondolni szoktunk? Amikor ilyen rázós helyzetben vagyunk. Nem azt kérdezzük, hogy mi a baj? Vagy mi a baj velünk, vagy mi a baj Istennel? Hogy Uram, már nem szeretsz engem? Hogy valamit elrontok? Valami bűnben járok? Miért vagy dühös rám, Istenem? Talán elfordultál tőlem? Vagy nem szeretsz már engem? Sokszor ilyen csalódottan fordulunk Istenhez, amiatt, hogy látjuk ezeket a nehézségeket az életünkben, mert az elvárásaink, vagy az elképzeléseink nem valósulnak meg. Jézus mondta azt, hogy ezen a virágon nyomorúságotok lesz. Fú, nem ez a kedvenc igeversünk, nem? De azért olyan, azért jó, hogy elmondta. Mert ha most nem mondta volna el, és mégis ebben élnénk, akkor nem értenénk, hogy mi van? Jézus, hol vagy már? De Jézus előre mondta, hogy ez része a keresztény életünknek. Sőt, azt is mondta, hogy mi Krisztus, a új szövetségben olvassuk, hogy mi Jézus szenvedéseinek a részesei leszünk. Azt is örököljük, ahogy a dicsőségét is. Jézus mondta, hogy ha engem üldöztek, akkor titeket is üldözni fognak. Sőt, azt mondja Péter, hogy a szenvedés tüze miatt ne háborodjatok, mint hogyha valami meglepő dolog érne titeket. Hát én nem veszem egyáltalán természetesnek, hogyha nehézség ér. Ez a mostani hét, ez egy elég küzdelmes hét volt nekünk Sárival. Így mind a három gyerekünk lebetegedett. Egy csomó a dráma volt a munkámban is. És minden egyes alkalom, amikor megtörténik, akkor furcsa. Uram, mi van? Mi történik? És olyan érdekes, mert ez a Zsoltár szólt hozzám, a 7. verse ezt mondja, hogy nyomorúságomban az Úrhoz kiáltottam, segítségért kiáltottam Istenemhez, meghallott a hangom a templomában, kiáltásom a fülébe jutott. Dávid ezeneken a helyeken, amikor ennyire nyomorultól érezte magát, akkor egyszerűen csak elmondta Istennek, hogy Uram, én most nagyon nyomorultól érzem magam. Ahogy itt mondja, hogy nyomorúságomban az Úrhoz kiáltottam, segítségért kiáltottam Istenhez. Amikor Dávid mélyen volt, akkor kiáltott Istenhez. Erről már beszéltünk egy korábbi Zsoltár kapcsán is, hogy nem ciki dolog Istenhez kiáltani. Van egy olyan fajta imádság, és amikor meghajtjuk a fejünket, és elcsendesedünk, így is lehet imádkozni, és ez nagyon helyén való ima. De úgy is lehet imádkozni, amikor annak van itt az ideje, hogy kiáltunk Istenhez. Amikor szorult helyzetben vagyunk, amikor a szükség diktál, akkor nem úgy fogok imádkozni, hogy Uram, köszönöm, hogy velem vagy, hanem Uram, nyomorultul érzem magam, és nem értem, hogy mi történik körülöttem. Kiáltok hozzád, hogy segíts nekem. Ilyenkor Istennel nem kell diplomáciai lépéseken átmenni, ilyen protokoláris dolgokon, hogy igen, először el kell mondani, hogy mennyire szeretlek, és akkor, hogy mennyire jó vagy, hanem ahogy így jöhet, ahogy van. Én emlékszem, hogy amikor egyetemre jártam, és volt egy katasztrófa napon, nem tudom, hogy mi történt aznap, de semmi nem sikerült. Reggeltől estig minden, biztos ismer, vannak ilyen napok, erre mondják, hogy ballával keltél, nem ez volt. és annyira frusztrált voltam, tele voltam feszültséggel, elegem volt abból, hogy most uram, most gyere vissza, megyek haza a mennybe. De nem így éltem meg, hanem dühös voltam. És dühös voltam Istenre, hogy hogy merészeli ezt tenni? Miért csinálja ezt? És emlékszem a napjára, amikor így, erre a napra emlékszem, amikor utaztam a villamoson végre hazafelé, és Isten csak megkezdte, hogy Tamás, nem akarod esetleg elmondani, hogy hogy vagy? És én elkezdtem magamba önteni Istenre, és dühös voltam, nem szép szavakat használtam, csak mondtam magamba, közben fogtam a villamos kapaszkodóját. Ezt csak én meg Isten éltük át, senki más nem látott semmit. És emlékszem, hogy Isten olyan megkönnyebbülést adott utána. Nem volt rám mérges, nem kérte ki magának, hogy milyen hangnemet engedek meg vele, hanem megkérdezte a végén, hogy esetleg még valami, hogy ennyi volt, Tamás, kész, ahogy elmondtad, és egyszerűen lenyugtatott. Van esetleg olyan terhed, amiért kiáltanod kéne Istenhez? Mert sokszor az is segít nekünk, amikor egy barátnak elmondjuk, nem a nyűgünket, hogy hajj, csak hadd adjam oda a terhemet, de Jézus az ige azt mondja, hogy minden terhünket rávethetjük Istenre, akinek gondja van ránk. Ő egy barát, aki meghallgatja a szívünk kiáltását, és a segíts, amikor bajba vagyunk, akkor kiálthatunk hozzá. Nyomorúságomban az Úrhoz kiáltottam. Segítségért kiáltottam Istenemhez. Meghallott a hangom a templomában, kiáltásom a füléhez jutott. Az ördög akarja elhitetni azt, hogy csak akkor mehetünk Istenhez, amikor úgy minden stimmel. Amikor, mintha jól kéne tudnunk imádkozni, nem? Mintha az imádság egy ilyen lecke lenne. De nem, az imádság az egy bizalmi beszélgetés Istennel. És amikor itt azt mondja Dávid, hogy amikor kiáltottam, ő meghallotta a hangomat. Ez annyira egyszerűen hangzik, nem? Én kiáltottam Istenhez, és ő meghallotta a hangomat. Nem bámulatos dolog, hogy Isten egyenként hallja a mi hangunkat. Nem beszélve arról, hogy ez mekkora ez a világegyetem, és abban mekkora a föld. És ezen a földön mi milyen kis porszemek vagyunk. Az egyik a 7 milliárd porszemnek. És egyenként Isten hallja azt, amikor kiáltunk hozzá. És törődik velünk. Dávid itt a következő részben azt is leírja, hogy Isten hogyan reagált, amikor hallotta Dávid hangját, amikor a veszélyben vagy a nehézségekben kiáltott hozzá. Hogy mennyire szenvedélyes volt Isten válasza. Én emlékszem, amikor kisgyerek voltam, nagyon szerettem homokozni. Most építettem a gyerekeimnek egy nagy homokozót, azzal az ürüggyel, hogy ők szeretnek homokozni, de igazából én szeretek. Nagyon sok időt töltöttem a játszótéren. Történt egyszer egy baleset, fölmásztam egy játszótéri mászókára, az még a régi KGST mászóka volt, és leestem, és ráestem a homokban egy ilyen fémpisztolyra, valaki ott felejtette, fejjel. És itt a homlokom fölhasadt a bőr. A vér így elárasztott, így elvörösödtem, de úgy frankón a vértől, és amikor szüleim megláttak, apu így elfehéredett. Így fölkapott, ez a Szent István Park volt Budapesten, és elkezdett futni a rendelőbe, pár sorokkal lejjebb. Nem kellett mentőt hívni, mert túl sok ideig tartott volna, megfogott így a hóna alá, és futott velem. Belőle meg folyt a vér. Na így elképzelhetitek, hogy mennyire meg volt ijedve, a másik meg, hogy mert volna valaki elé állni, hogy így megakadályozza, hogy engem oda vigyen, ahol kell. Én azt látom, hogy Dávid, ahogy írja ezt a Zsoltárt, azt mondja, hogy kiáltottam az én bajomból, az én nehézségemből, és figyeljétek meg, hogy Isten milyen erőteljesen jön. Mint ha azt mondanám, hogy merne valaki Isten elé állni, amikor az ő gyermekei segítségére siet. Ezt hallgass meg. Megrendült, és rengett a föld. A hegyek alapjai megremegtek, megrendültek, mert haragra gyúlt. Füst jött ki orrából, szájából emésztő tűz, parázsízott benne, lehajlította az eget, és leszállt. Homály volt lába alatt. Kerubon ülve repült, szelek szárnyán suhant. A sötétséget tette rejtekévé maga körül, mint a sátrat. A sötét vizeket, a gomolygó fellegeket. Előtte lévő fényözönből előtörtek fellegei jégesővel és tüzes parázssal. Dörgött az Úr az égben, menny dörgött a fenséges, jégesővel és tüzes parázssal. Kilőtte nyilait és szétszórta, tömérdek villámot röpítettek ki. Láthatóvá váltak a vizek medrei, és feltárultak a világ alapjai dorgálásodtól, Uram, haragos szelének fúvásától. Istennek egy gyermeke kiált. Itt Dávid. Uram, te meghallottad hangom a nyomorúságból. És ez a reakció. Jó, Dávid egy költő, és leírja, hogy füssült ki az orrából, szájából emésztő tűz, parázsízott benne. Ez nyilván ezek költői szavak, nem látta Isten orrát füstölögni. De ez annak a szenvedélye szeretetnek a leírása, amit Dávid ismert, hogy Isten hogy szereti őt. Hogy indul el az ő apukája akkor, amikor ő segítségül hívja. Én kíváncsi vagyok, hogy te ismered-e ezt a szeretetet Istenben? Tudod-e, hogy amikor imádkozol, amikor kiáltasz hozzá, az Istent ennyire megindítja? Mert ha igen, akkor így fogunk tudni kiáltani, ahogy Dávid. Ha nem ismerjük, akkor egészen máshogy imádkozunk. Ha nem ismerjük ezt a szeretetet, ezt a fajta szenvedélyt, ami Istenben van irántunk. Ez az, amikor az én fiaim kiáltanak, hogy apu, apu, gyere! Apu, apu, gyere! És amikor hallom a hangjukat, akkor minden figyelmem azon van, nem amikor csak úgy akarják, hogy jöjjek, amikor baj van. Apu, apu, segítség! És akkor minden figyelmem az övé. És megyek, hogy segítsek. Dávid ezért mert bátran imádkozni, mert látta és ismerte ezt a szeretetet Istenben. Egy gyermek imádsága az apukájához, aki meg van ijedve. Ha szeretnéd ismerni az én féltő szeretetemet a gyermekeim iránt, akkor próbáld meg bántani őket. Ne próbáld meg bántani őket. Egy vad oroszlánnal fogsz találkozni. Egyszer, amikor sétáltattam Brunót, csak egy kutya, de szeretjük. Sétáltattam Brunót megtámadta két kutya. Az én személyiségem megváltozott, és szét tudtam tépni ezt a két kutyát. Szerencsére nem kellett. Meg mi voltunk a hibásak, mert nem volt Pórász Brunon. Ott kioktattak. Na mindegy. Isten elindult, és jön a szabadítás Istentől. Gyorsan jön, erővel jön, és szétszórja az ellenséget, írja Dávid. Hányszor kérdőjelezzük meg Isten szeretetét? Hányszor azt gondoljuk, hogy Uram, te elfeledkeztél rólam, hogy azért vagyok bajban, mert nem törődsz velem. És nézzük, mennyire más az, amit elárul Isten reakciója. Hogy hogyan indul el Isten, amikor hallja a hangunkat. Miért gondoljuk, hogy Isten nem így hallja a mi imánkat? Isten szeretete felénk nagy, hatalmas. Olyan nagy, hogy elég nagy volt ahhoz, hogy elküldje a fiát értünk. És hogyha odaadta Jézust értünk, akkor vele együtt minden mást. Ez Isten szeretete felénk, ami ennyire megindul irántunk, amikor mi vagyunk bajban. Ja, jó, Tamás, na várj egy kicsit. Én emlékszem, amikor tegnap, vagy ma reggel, amikor a bajban imádkoztam, és Isten nem segített. Én nem tapasztalom meg azt, hogy Isten így jönne a szabadításomra. Figyelj rám, Dávid ezt a Zsoltárt élete végén írta. Nem az alapján írta, hogy imádkozott egyszer, és másnap Istenre kimentette, hanem az egész életén át látta Istennek a szabadító munkáját. És voltak időszakok, amikor hetek, hónapok, éveken keresztül nehézségben volt. De mindig megtapasztalta Isten szabadítását. Mindig megtapasztalta, hogy Isten így jött az ő segítségére. Ez nem egy mágikus formula, hogy Uram segíts, bum, és a probléma elmúlt. Hanem valamikor Isten a problémában megtart és megerősít, valamikor kivesz azonnal. De ezt ő dönti el, hogy éppen melyik az ő segítsége. Vannak olyan tanítók, olyan gyülekezetek, ahol ezt úgy tanítják, hogy a hitben járás arról szól, hogy minden problémát lerázol magadról, hogy sose vagy beteg, elkerülnek az anyagi gondok, csak a hited kell, hogy működjön, és a hit minden ilyen akadályt legyőz. Persze végérvényesen tényleg. De valamikor Isten a hitünkön keresztül úgy munkálkodik, hogy megtart a nehézségben. Olvasd el a Zsidó 11-et. Ott nem mindegyik bizonyságtétel arról szól, hogy így puf, lerázták magukról a nehézséget. Van olyan is. De van olyan is, akit a nehézségben Isten megtartott, és át tudott menni az üldöztetésen. Át tudott menni azon, amikor bujkált. Isten szeretete felénk ez. Egy apuka, aki nagyon szeret minket. És szeret minket annyira is, hogy megengedi a nehézséget. Ahogy mondtam az elején, Isten neveit mi nem tankönyvekből tanuljuk, hanem a nehézségekben. Amikor az örvényt éljük meg, a szélvihart, a tomboló tengert. De ha Isten jön, akkor az egész teremtés kiáll az útjából. Emlékeztek, amikor Jézus belépett a hajóba a tanítványokkal? Ott voltak a viharban a tanítványok. Jézus beszállt, és egy szavára lecsillapodott a tenger. Amikor Isten jön, akkor a teremtés is kiáll az útjából. Lenyúlt a magasból, és fölvett engem, 17. vers, a nagy vizekből kihúzott engem. Isten lenyúlt, Isten fölemelt, és kihúzott engem. Mondtam már nektek múlt alkalommal is, szerintem az egyik kulcs igevers, amit szeretne Isten megtanítani nekünk, az Jakab levelében, Péter levelében van, bocsánat, amit itt Dávid máshogy mond el, hogy minden terheteket vessétek rá, mert neki gondja van rátok. Én azt gondolom, hogy mi keresztények nem élünk problémamentes életet. Viszont nem kell, hogy a vállunk állandóan le legyen terhelve. Mert bármilyen gondunk van, bármilyen terhünk van, azt mi odavethetjük neki. Isten lenyúlt, fölvett, és kihúzott engem. Ha egy ilyen gondba vagy most, ami terhel téged, akkor kiálts Istenhez. Megmentett engem erős ellenségemtől, gyűlölőimtől, bár erősebbek nálam. Rám törhetnek a veszedelem napján, de az Úr az én támaszom. Annyira tetszik Dávid őszintessége. Dávid azt mondja, nagy hadvezérről van szó, azt mondja, megmentett engem erős ellenségeimtől, gyűlölőimtől, bár erősebbek nálam. Tudod, hogy az ellenségünk az erősebb nálunk? Vannak olyan tanítások, amik ezt fordítva akarják mondani, hogy azok, akik Jézuséi, azok olyan hatalmat kaptak, hogy lehet, hogy aki bennünk van, az nagyobb, mint aki a világban van, de nálam, Gémes Tamásnál az én ellenségem nagyobb. És hogyha Isten nem állna mellettem, akkor esélyem se volna. Dávid is ezt mondja, megmentett engem Isten az erős ellenségemtől, gyűlölőimtől, bár erősebbek nálam. Nem pozitív megvallást kell, hogy fú, sikerülni fog a hitemből, vagy nem az kell, hogy megtagadd a gyengeségeidet, vagy megfedd a betegségeidet, vagy ez nem így működik. Ha Isten nem lenne velünk, akkor nem lenne esélyünk harcolni. De azt mondja az ige, hogy mivel ő velünk van, ki lehet ellenünk? Amikor mi Istennel járunk, akkor ez nem arról szól, hogy minket Isten megtölt erővel, és erősít, és egyre erősebbek vagyunk. Pál élete pont az ellenkezőit bizonyítja, hogy Isten őt gyengítette. Olyan helyzetekbe vitte, amikor megtapasztalta a gyengeségeim mélységét. És az arról tesz bizonyságot, hogy ezekben a gyengeségekben megtapasztaltam Istennek az erejét. Én annyira utálok gyenge lenni. Én férfi vagyok, és szeretem, ha erős vagyok. Szeretem, ha tudok gondoskodni. Szeretem, hogyha az irányítás az én kezemben van. Mert néha azt is nehezen viselem, hogyha én ülök az anyós ülésen, és a feleségem vezet. Mindenbe bele akarok beszélni. Pedig Isten megengedi, és Isten céllal megengedi, hogy odaültet engem az anyós ülésre, és nem enged irányítani. Kiveszi a kezemből az irányítást. Legyengít. Nem azt mondja a korintusi levél, hogy Isten kiválasztotta a gyengéket? Hogy megszégyenítse az erőseket? Amikor erős vagyok, akkor sok akadály van az én életemben, hogy Isten szabadon munkálkodjon. Amikor legyengít Isten, na akkor tud szabadon munkálkodni. Lehet, hogy pont azt éled meg, hogy Uram, jártányi erőm sincs, legyengít, legyengültem, alig van erőm. Lehetőség Istennek. Tágas térre vitt ki engem, megmentett, mert gyönyörködik bennem. Bocsánat, 19. vers, azt nem olvastam. Rám törnek a veszedelem napján, de az Úr az én támaszom, tágas térre vitt ki engem, megmentett, mert gyönyörködik bennem. Tágas térre vitt ki engem, szorult helyzetemből. Én sokszor tudok azonosulni Dáviddal, amikor ő ilyen barlangokba bujkált, tudod. Saul üldözte őt, ő bebújt egy barlangba, és a barlang az ugye olyan, aminek egy kijárata van, ha jó mélyre bemész, akkor még fényt se látsz. Egy szorult hely. Nem tágas tér. És Dávid sok zsoltárát ilyen szorult helyzetből írta, egy barlangból. Szorult helyzetből, amikor nem látott fényt, nem látott kiutat, nem látott menekülést. Ugyanilyen tud lenni a mi problémánk, és így leszűkíti a világunkat, hogy Uram, ebből nincs megoldás, hova törjek ki, nem látok fényt, hova mozduljak? És azt mondja Dávid, hogy ezekről a helyekről vittél ki engem tágas terekre. Megmentett, mert gyönyörködik bennem. Az életemet tágas térre vitte. Az életem nagyobb lett tőled, Istenem. Így is mondhatnám. Sok ember élete azért kicsi, mondhatnám úgy, hogy azért nincsenek benne jelentőségteljes dolgok, mert nem élik át ezt Istennel. Hogy a nehézségek között kiáltsanak az Úrhoz, és az Úr tágas térre viszi őket. Minden egyes ilyen megtapasztalás, amikor a nehézségből Isten megszabadít, az olyan, amikor tágas térre visz ki minket. Nagyobbá teszi az életünket. Jelentőség teljesé teszi az életünket. Ha szeretnéd látni, hogy Isten mire képes, akkor meg kell, hogy engedd, hogy elvigyen a szorult helyre is. Isten olyan dolgokban szeretne vinni minket, amik nagyobbak nálunk. Ha csak olyan dolgokat engedek meg Istennek, amire az erőm futja, akkor mindig kicsin dolgokat fogok látni. Ha azért imádkozom, hogy Uram, adj olyan feladatokat, amit még ezzel az erővel el tudok végezni, akkor mindig kicsin dolgokat fogok látni. De ha azért imádkozom, hogy Uram, adj olyan erőt, ami azokhoz elég, amire elhívtál, akkor nagy dolgokat fogok látni. Szorult helyzetemből tágas térre vitt ki engem. Megmentett engem, mert gyönyörködik bennem. Ez az egyik legfontosabb dolog, amit hívőként megtanulhatunk. Ez az, amit itt Dávid mond. Hogy Isten gyönyörködik bennünk. Ettől minden más lesz. Tudod, hogy Krisztus ma benned gyönyörködik? Rosszul mondom. Hogy Isten ma benned gyönyörködik. De Tamás, te nem is tudod, hogy én milyen életet élek. Hogyha te egy újjászületett hívő ember vagy, akkor Isten téged Krisztusban lát. Amikor Jézus kijött a Jordán folyóból, megkeresztelkedve, Isten hangja szólt a mennyből, hogy te vagy az én szeretett fiam, akiben gyönyörködöm. Isten gyönyörködik Jézusban. És ha mi az ő fiában vagyunk, akkor bennünk is gyönyörködik. Ilyen erőteljes Jézus vére, hogy minket Isten egy befejezett munkának lát. Egy megszentelt edénynek. Egy megigazult edénynek. Azt mondja az ige, hogy Isten előre elhatározta, hogy minket fiává fogad. Krisztus által akarata és tetszése szerint. Istennek ez tetszett, hogy téged és engem a fiává fogad, és gyönyörködik bennünk. Engedd, hogy ez a szívedet átjárja. Ez a gondolat. Dávid ebben élt. És így folytatja, igazságom szerint bánt velem az Úr, kezem tisztasága szerint jutalmazott engem. Hiszen vigyáztam az Úr útjára, és nem hagytam el hűtlenül az Istent, minden törvényére ügyeltem, és rendelkezéseitől nem tértem el. Fethetetlen voltam előtte, és őrizkedtem a bűntől, igazságom szerint jutalmazott az Úr, kezem tisztasága szerint, amit jól lát. Hát Dávid ezt még a nagy bukásai előtt írhatta. Azt mondja, hogy Uram, te az én igazságom szerint bántál velem. Miután Dávid elbukott Betsabéval, ugye házasságtörés követett el, és megölette Betsabé férjét, igen, Úriást, utána már nem írt ilyeneket a zsoltáraiban. Utána már nem hangoztatta ezt, hogy Uram, te úgy bántál velem, hogy mert fethetetlen voltam. Azt gondolom, hogy egyikünk sem szokott így imádkozni, nem? Nem kérjük, hogy Istent, hogy a saját igazságunk szerint bánjon velünk. Isten előtt abból nem sok van. Igazából a kegyelem útjára tanít minket Isten. Amikor megtapasztaljuk Isten jó indulatát. A hűségeshez hűséges vagy, a fethetetlenhez fethetetlen emberhez fethetetlen, a tisztához tiszta vagy, de a hamisnak ellenállsz. Jézus mondta azt a hegyi beszédben, hogy amilyen mértékkel mértek, olyan mértékkel méretnek nektek. Amilyen ítélettel ítéltek másokat, olyan elítéltettek. Valamilyen szempontból mondhatom azt, ne is félre, amit mondok, de az emberek úgy fognak velünk bánni, hogy mi bánunk velük. Ahogy mi látjuk őket, úgy fognak minket látni. És olyan érdekes ez, mert ez Isten kapcsán is visszajön. Emlékeztek arra a szolgára, akire Jézus, vagy az Úr rábízta a dolgait, és miután visszajött az Úr, azt mondta ez a szolga az Urának, hogy hát én elrejtettem azt a kincset, amit adtál, nem mertem befektetni, mert tudom, hogy kérlelhetetlen és gonosz vagy. És ő nem tapasztalt áldást. Valamilyen szempontból azt tapasztaljuk Istenből, ahogy Istent nézzük. És ezért annyira fontos megismerni, hogy milyen Isten. Hogy tudjuk, hogy ő gyönyörködik bennünk, és ő jó hozzánk. Az egyik alapvető dolog, amit szeretnék megtanítani a gyerekeimnek, és minden kereszténynek ezt kéne a szívébe vésni, hogy Isten jó. Ha ezt megtanulják a gyerekeim, egy kincset visznek magukkal az életbe. Isten jó. Ezt mondja a Zsoltárok is. A Zsoltárok könyve. A hűségeshez hűséges vagy, a feltetetlen emberhez feltetetlen, a tisztához tiszta vagy, de a hamisnak ellenállsz. A nyomorult népet megsegíted, de a kevés tekintetüket megalázod, mert te gyújtasz nekem mécsest, Uram, fénysugarat ad nekem Istenem a sötétben. Veled a rablóknak is nekirontok, ha Isten segít, a falon is átugrom. Az Isten útja tökéletes, az Úr beszéde színigaz, pajzsa mindazoknak, akik hozzá menekülnek. Dávid nagyon sokszor kiáltott Istenhez. Sokszor került olyan helyzetbe, hogy szüksége volt az Úrra. És azt mondja itt az ige, hogy úgy jöttél el hozzám, mint a fény. Erővel és tiszta beszéddel. Mert te gyújtasz nekem mécsest, Uram, fénysugarat ad nekem Istenem a sötétben. Veled a rablóknak is nekirontok, ha Isten segít, a falakon is átugram. Dávid írja ezt az a Zsoltárában, hogy az Úr tanítja a kezemet a harcra. Dávid átélte azt, hogy milyen, amikor a családja elutasítja. Ő kint a mezőn vigyázott az apja bárányaira. Vigyázott ezekre a bárányokra, és időt töltött az Úrral. És valamikor eljött az ellenség, jött egy medve, vagy jött egy oroszlán, hogy elvigye az ő apjának a juhait. És Dávid nem tétlenül nézte, hanem utána ment az oroszlánnak. Utána ment a medvének, és visszaszerezte azokat a bárányokat. És harcolt. Isten tanította Dávidot a harcra. És nem is gondolta volna Dávid talán, nem is mérte föl, hogy ezek voltak azok az állomáshelyek, amik felkészítették arra, hogy ő egy óriás ölő katona legyen. Mert amikor eljött Góliát, és fenyegette Izrael seregeit, akkor Dávid oda tudott állni Saul elé, és azt mondta, hogy én már harcoltam ilyen harcokat, én már verekedtem medvével, én már birkoztam oroszlánnal, és Isten volt az, aki nekem győzelmet adott. Ez a körülmetéletlen filiszteus sem fog megállni Isten előtt. Olyan érdekes ez, nem? Isten tanította Dávidot a harcra. Isten megtanította őt harcra, és maga Dávid később olyan emberré vált, aki fel tudott nevelni óriás ölőket. Emlékszel Dávid hadseregére, Dávid vitézeire, amikor leírja Isten azokat a tetteket, amit Istenért vittek véghez. Ezek a katonák ilyen gyülevész népség volt, amikor Dávidhoz jöttek. De Isten, vagy Dávid óriás ölőket faragott belőlük. Ő maga azzá vált, és ő maga azzá tudott formálni másokat. Azt mondja Dávid, hogy Uram, ha te velem vagy, én a rablóknak is nekirontok. Ha Isten segít, a falakon is átugrom. Van-e Isten az Úron kívül? Van-e kőszikla Istenünkön kívül? Isten ruház föl engem erővel, ő teszi tökéletessé utamat. Olyanná teszi lábamat, mint a szarvasoké, magaslatokra állít engem, ő tanítja kezemet a harcra, karjaimat érciat feszítenek. Oltalmazó pajzsot ad nekem, jobbot támogat engem, sokszor lehajoltál hozzám. Biztossá teszed lépteimet, és nem inogok bokáim. Ez a 36. vers, amit itt felolvastam, nem tudom, milyen fordítás használtok. A Károli fordítás nagyon jól visszaadja ennek a versnek a jelentését. Azt mondja itt az a fordítás, amit mondtam, hogy sokszor lehajoltál hozzám. A Károli azt mondja, hogy a te jóságod emel föl engem. Szó szerint ez úgy hangozna, hogy a kegyelmet tesz naggyá. A kegyelmet emel föl engem. A te jóságod, a te szelítséged, a te gyengédséged. Isten sokszor nem így képzeljük el, nem? Nem ilyen szelídnek, ilyen gyengének, ilyen jónak. Mózus is egyszer, amikor kín állt Izrael népe előtt, és újra csak panaszkodtak, zúgolódtak, akkor ő egy olyan képet festett le Istenről, mintha ő nem ilyen lenne, dühösen reagált. Emlékeztek, amikor Isten annyit szól csak Mózesnek, hogy újra vizet kérnek, csak szólj a sziklához, és én vizet adok nekik, hogy igyanak. És Mózes rá suhintott a kősziklára újra. Mintha Isten dühös lenne az ő népére, és elege lenne belőle. De Isten nem ilyen, hanem ahogy itt mondja Dávid, hogy Uram, a te szelídséged, a te jóságod tesz minket naggyá. Isten szelídsége. Üldözöm és utolérem ellenségeimet, nem térek vissza, míg nem végzek velük. Szétzúzom őket, nem tudnak fölkelni, lábam elé hullanak, fölruháztál elővel a harcra, térre kényszerítetted támadóimat. Megfutamítottad ellenségeimet, és gyűlölőimet elpusztíthattam. Kiáltoznak, de nincs szabadító, az Úrhoz kiáltanak, de nem válaszol. Összezúzom őket, mint a szélhorta por, széttaposom, mint az utca sarát. Azért nagy előny, hogyha valakinek olyan apukája van, mint Dávidnak. És így ő egy kemény katona volt azért, hogy amikor harcról volt szó, akkor ő harcolt. De ez az egész abból fakad, amit itt a 36. versben ír. Hogy Uram, a te szelídséget tett engem naggyá. Hogyha te velem vagy, akkor a falakon is átugrom. Ha te szereteted bennem van, akkor kiállíthat meg engem. Ez az az Isten, ez az az apuka, aki tud minket motiválni, hogy elmenjünk a világ végére is érte. Amikor olvasunk emberekről, akik otthagyták a hazájukat, otthagyták az embereket, akiket szeretnek és ismernek, hogy elmenjenek a világ másik végére, bizonyságot tenni Krisztus szeretetéről, az ugyanez, amit iről itt Dávid beszél, hogy Uram, te tettél képessé erre, hogy falakon is átugorjak, hogy elmenjek egy másik kontinensre és beszéljek rólad. Emberek, akik elmentek kanibálok közé, emberek, akik elmentek olyan helyre, ahol üldöztetést éltek át, azért, mert Krisztus szeretete szorongatta őket. Veled én ezekre képes vagyok, mondja Dávid. Így szétszúzom az ellenséget. Sok családból hiányzik az apa manapság. Nekem is a gyerekkoromban volt apukám, de elég fiatalon meghalt az édesapám, és hiányzott nekem, hogy legyen egy apuka az életemben. Dávid is ezt élte át. Az ő apukája elutasító volt vele. De amikor van egy ilyen apukánk, mint Isten a mennyben, akkor az mindent megváltoztat. Ő mindig velünk van. Vele a falon is átugrom. Megmentesz engem a lázadó néptől, népek fejévé teszel engem, olyan nép szolgál nekem, amelyhez nem volt közöm. Engedelmesen hallgatnak rám, idegenek hízelegnek nekem, mert elepettek az idegenek, és reszketve jönnek elő rejtek helyükről. Él az Úr, áldott az én kősziklám, magasztaltassék szabadító Istenem. Bosszút áll, értem az Isten, és népeket rendel alám. Megmentesz ellenségeimtől, sőt támadóim fölé emelsz, és megszabadítasz az erőszakoskodóktól. Ezért magasztallak, Uram, a népek között, zsoltárt éneklek nevednek, nagy győzelmet ad ő királyának, hűséges maradt fölkentjéhez, Dávidhoz és utódaihoz örökké. Ez a zsoltár egy győzelmi ének. Isten dicsőségéről szól. És ez nem csak Dávid élete, hanem erre a győzelmi énekre tanít minket is Isten. Lehet, hogy most nem éppen úgy érzed magad, mint egy győztes katona, aki átugrik a falakon is. Lehet, hogy úgy érzed, hogy nagyon gyenge vagy, és szorult helyzetben vagy. Dávid sem akkor írta ezt a zsoltárt, hanem amikor túl volt rajta. De azt szeretném, hogy tudd, hogy ez az utunk vége. Hogy ez a bizonyság, ami formálódik az életünkből, hogy Isten minden helyzetből megszabadít minket. Akármilyen nehézségekben is vagyunk. Mi nem tudjuk sokszor elképzelni, hogy Uram, ezt a helyzetet hogy fogod megoldani, de elhiszed nekem, hogy Isten nem pánikol? Hogy Isten nincs kutyaszorítóban? Sosem mondja azt, hogy hoppá. Nem aggódik, hogy fog minket továbbvinni. Amikor mi azt gondoljuk, hogy nincs megoldás, akkor Isten előtt végtelen sok megoldás van. És abból a végtelen sok megoldásból kiválasztja azt, ami a legjobb nekünk. Ő mindig azt csinálja, ami nekünk a legjobb. Nem amire vágyunk, hanem ami a legjobb nekünk. Isten ennyire szeret minket. Ezért megenged vihart, ezért megenged örvényt, ezért megenged szorult helyzeteket. Hogy mi is úgy tudjuk kezdeni majd a győzelmi énekünket, ahogy Dávid, hogy Uram, én szeretlek, te vagy az én kősziklám, te vagy az én fellegváram, te vagy az én erős pajzsom. Hogyha mi mindig rózsás vidékeken járnánk, akkor Isten sose lenne a mi fellegvárunk, mert nem lenne rá szükségünk így. De egy olyan világban élünk, ahol harc van. És Isten tanítja a mi kezeinket is harcolni. Ő a mi fellegvárunk. Ő a mi pajzsunk. Hogyha ma van okod rá, akkor kiálts Istenhez. Akkor öntsd ki a szívedet az Úrnak. Mondd el a szíved terheit neki, és hagyd nála. És a dal vége legyen dicsőítés. Azt mondja a Filippi levél is, hogy ha van okod aggódni, akkor ne aggódj, hanem minden imádságban hálaadással tárd a szívedet Isten elé. És ő meg fogja őrizni a te szívedet és gondolataidat az Úr Jézus Krisztusban. Hát erre van szükségünk szerintem. Isten bámulatos. Isten lenyűgöző. És még olyan keveset látunk belőle. Uram, taníts meg minket ezekre a dolgokra. Taníts meg minket így bízni benned. Dávid nem született nagy embernek. Nem született Isten szíve szerint való embernek. Azzá formálódott. Uram, formálj minket Isten szíve szerint való emberekké. A mi harcainkban taníts minket harcolni. Mennyi atyám, az az imánk, hogy abban az életben, amire elhívtál, így tudjunk kiáltani hozzád, ahogy Dávid. És hogy megtanuljuk ezeket a neveket, Uram, rólad. Én hálás vagyok, Uram, neked, hogy minden napunk előtted van megírva. Hogy nem véletlenszerű dolgok történnek velünk. Nem jönnek a nehézségek és adják a kilincset egyik a másiknak. Nem a szél sodor és hajt minket ide-oda. Nem kormányok döntéseinek áldozatai vagyunk, Uram, hanem a te kezedben vagyunk, Uram. Te rendeled a vihar kezdetét, és te rendeled a vihar végét. A te szavadra fejet hajt minden tért. Ha te jössz, akkor a teremtés is kiáll az útból. Uram, mi azt szeretnénk kérni, hogy mint a te gyermekeid, hadd tanuljuk meg ezt, hogy milyen nagy a te szereteted irántunk, hogy milyen nagy a te hatalmad mi rajtunk hívőkön. Hogy tudjuk, hogy a mi apukánk megindul, amikor imádkozunk, amikor kiáltunk hozzá. Hogy ne legyünk olyan nép, aki nem ismeri az Istenét, és tévelyeg. Mi szeretnénk ismerni téged. Megismerni a te neveidet, Uram. A mi viharainkban megtanulni, hogy milyen az, amikor Isten velem van. Ha ő velem van, akkor ki lehet ellenem. Ha ő velem van, akkor a falon is átugrom. Akkor nem áll meg ellenem egyik ellenségem sem. Uram, annyira nehezen éljük meg, annyira nehezen élem meg, amikor gyengítesz. Azt egyáltalán nem szeretem. De utólag, ahogy megtapasztallak téged a gyengeségeimben, azt nem cserélném el semmiért. Imádkozom minden testvéreimért, akik éppen átélnek ilyet. Hogy Isten, te engeded, hogy a gyengeséget tapasztalják meg magukból. De imádkozom, hogy belőled meg a te erődet tapasztalják meg. És arról legyen bizonyságuk, hogy milyen nagy Isten az ő életükben. Hogy milyen nagy a te szereteted irántunk. Köszönöm, hogy minden próbánkat, minden nehézségünket dicsőítésé formálod. És tanítasz minket a hálaadásra. Mennyi, atyám, én kérlek, hogy tanítsd a te népedet, taníts minket, Uram, a hálaadásra. Tudjuk, hogy eljön a szabadítás. És hogy minden próbánkból, minden nehézségünkből megszabadítasz minket. Köszönjük, hogy együtt lehettünk, Uram. Köszönjük, hogy olyan türelmes vagy velünk. És sokszor elrontjuk, Uram. Sokszor nem így gondolkodunk. Sokszor kiakadunk és rugdalózunk. De, Uram, te akkor is szelíd vagy és türelmes. És ez a szelídség, Uram, annyira jó nekünk. Annyira vágyunk erre. Ettől annyira vágyunk rád még jobban, Uram. Ennyire szelíd és türelmes a mi Istenünk velünk. Hogy a kegyelmed, a te meg nem érdemelt jó indulatot árad az életünkre. Én köszönöm Istenre, hogy nem csak azokat a dolgokat tapasztalhatjuk meg, ameddig a mi erőnk elég, hanem sokkal nagyobb dolgokat. Láthatunk téged. Láthatjuk a te erődet, Uram. Kérlek, Uram, hogy ezért töltsd be a lelkeddel minket. Hogy erőt kapjunk, hogy bizonságot tehessünk, hogy úgy éljünk, ami visszatükröz téged. akár holnap, ahogy bemegyünk a munkahelyünkre, holnap, ahogy találkozunk emberekkel. Uram, hadd lássák azt, hogy a te jelenléted ott van az életünkben, hogy visszatükröződj az életünkről, Uram. Hogy meglátszódjon a te dicsőséged rajtunk. Hogy úgy harcoljunk, ami méltó hozzád, Uram. Nem testiesen, nem az egónkat féltve, Uram, nem a büszkeségből, hanem úgy harcoljunk, ahogy te harcolsz. Jézus, áld meg a te népedet, Uram. Áld meg a te nyájadat. Áld meg minket, Uram. Jézus nevében imádkoztunk. Amen.